nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ahogy azt ígértük, ősszel immár egy új műsorral térünk vissza. Hetente kétszer, szombaton és vasárnap egy-egy új résszel jelentkezik a nagy mű. A műsorban olyan felejthetetlen popkulturális teljesítményeket szeretnénk bemutatni, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagytak a hazai kollektív emlékezeten. Az epizód első felében rendszerint két alkotó mesél az aktuális sikertörténet eredetéről. Olyan szereplőket kérdezünk majd, akik bábáskodtak az adott alkotás megszületése körül, vagy legalábbis közelről láttak rá annak keletkezés történetére. A műsor második felében egy külső szem, egy témában jártas kritikus, újságíró, szociológus segít majd elmagyarázni a sikertörténet társadalmi okait, népszerűségének hatásmechanizmusát. Sok mindenre lehetünk büszkék az elmúlt 50-60 évből. Ezeknek szeretnénk egy méltó, ünnepélyes platformot biztosítani. Most kezdésként nem egy konkrét művet, hanem egy életművet veszünk górcső alá, mert hogy a Hofi egy valóságos intézmény volt. A hazai humor legnagyobbja zenei paródiákkal kezdett. Kivételes muzikalitása mindenki előtt közismert volt. Évtizedeken át haláláig egyfajta igazodási pontot jelentett. Az első részben két pályatársával, Gálvölgyi Jánossal és Malek Miklóssal idézzük fel a Hofi jelenséget.
János, te azt mondtad, hogy nemes egyszerűséggel Hofi Géza zseni volt.
Igen.
Mi a különbség a zseni és az egészen kiváló, elsőrangú előadó között?
Ez talán az, hogy elsőrangú, kiváló előadó nagyon sok van, zseniből meg nagyon kevés van. De hát ez igaz a képzőművészetre, a zenére, és igaz erre a műfajra is, ami a Hofi Géza volt. Azért mondtam direkt a név előtt, mert a Hofi Géza volt.
De tudod azt velünk érzékeltetni, hogy technikai szempontból, virtuózitásban hol érhető tetten a különbség?
Hát nézd, és nagyképpen hangzik, hogy az ember nem egyszerű nézőként, bár meg kell mondanom neked, hogy én Gézát a mai napig nejem szoktam mondani, lefekszik, és azt mondja, hívod magadhoz a Gézát, esténként szoktam nézni, és én most is úgy nevetek rajta, na most az ember technikailag pontosan tudja, most színész vagy színpadtechnikailag, tudom, hogy dolgozott a Géza, láttam is sokszor, nem tudom én mi, ami utánozhatatlan, de ezt a közönségnek nem tudom elmondani. Nekem teljesen mindegy, aki hatása van a közönségre, pláne olyan fokon, mint a Géza, az valami olyat tud, amit más nem.
Volt nekem egy nagyon kedves tanárom, a Król György.
Hogyne.
Kifogásnak zeneszörténész, aki mikor azt mondta, hogy ki a jelentős zeneszerző. Azt mondja, uraim, egyszerű, vegyék ki a forgalomból, és nézzék meg, mi történik. Ha nagy űr támad utána, meg van válaszolva a kérdés. Ha nincs semmi űr, megint meg van válaszolva. Tehát ebbe csatolnék vissza, hogy...
Igen. A Géza után egy olyan űr maradt, és van, amit lehet a közelébe járni, vagy megérinteni, mint egy kis bolygó megérinti, de nem is, hogy mondja neked, nem baj, mert hát ha lenne most még három Hofi, akkor nem lett volna az a Hofi, szóval, na mindegy.
De neki azért hosszú út vezetett az országos sztárságig. Voltak keservesebb időszakai, tudomásom szerint, amikor ilyen kis bárokba kellett fellépni, azért Debrecenben eltöltött ugye három évet, gyakorlatilag epizódista.
Hát igen.
Ezek az neki keserves évek voltak? Tehát ott volt már benne, hogy legyen már valami?
Én nem tudom, a Gézát én 63-tól jött föl Pestre, én Ori műsorokban. Én az MK-ben láttam őt, ha jól emlékszem, életemben először. Azt tudom, hogy amikor a Gézának megtörtént a kiugrása, és ez személyes tapasztalatom, akkor ő borzasztóan, nem tudom, úgy törlesztett. Ő azt mondta, hogy most visszaad mindenkinek minden, szóval azt a fajta keserűséget vagy sikertelenséget, amit addig összegyűjtött, azt ő borzasztó rosszul kompenzálta. Lásd, Győr, balhék, kitiltások, letiltások, nézőknek telefon, szóval az egy nehéz korszak.
Megzavarta az ő fejét szerinted egy kicsit?
Azt hiszem, hogy igen.
Hát úgy mondod, hogy törlesztett. Hogy aki belerúgott, akkor kicsit visszaadta neki.
Számon is tartotta, hogy ki volt az alatt az X-ém
alatt. Nem lehet nem számon tartani. Amikor az emberben még a tüskések úgy egyesével rakódnak bele, akkor nevek is vannak hozzáírva. De visszatérve...
De bocsánat, olyankor ő milyen volt, amikor ő törlesztett? Tudott gonosz lenni?
A Gézának olyan tulajdonsága volt, mint a kutyusoknak. Azonnal tudta, hogy mit kell csinálni. Próbál megetetni a kutyába valamit, ahogy nem akarja. Pátyi és egyből kiköpi. Viszont ha neki tetszik, hopp, miért? Ő azon tudta, hogy abban a pillanatban neki mit kell mondani, és kit kell elküldeni, hogyan a jövőben. És ez mindig ült is. Ez volt az egyik, hogy mondjam, ami mindig működő. De akár poénban is, vagy azon visszaválaszolni a közönségnek, vagy az improvizatív résznek a bármelyik részén, hogy nagyon fel tudtam találni magát. De hogy került a szakmába? Mi lejátszottunk Balatonon, a Hallóit Balatonnak körbe-körbe a szabadtéri színpadokon, és azt hiszem, az Angyal Jancsi vagy megbetegedett, és a Ori valakit betett. És azt mondta a sofőr a kis Annyinak, azt mondja, te figyeld, most bejön ez a hizi, senki nem tudja, hogy hívják. Alig tapsolnak így minden ide. De majd mikor kimegy, figyeld, akkor mi lesz? És igaza volt. Bejött valaki, és elkezdte csinálni a dolgát, becsukta az ajtót, zenés paródia, kiment, szétverték a házat. Így van. És ez így indult. És mi ott álltunk zenészek, és abban a pillanatban beleszerettünk az Armstrong paródiába. És így indult. Egyébként a bár hangulatról ő soha nem panaszkodott, hogy az milyen borzasztó.
Nem.
Ő imádta a bárt. Imádta a bárnak a hangulatát, imádta a bár maga nem dohányzott, azt a füstös légkört, és ott volt bérenteni szőke, hölgy, vagy ha ez a téma is felmerült, hát akkor igen, akkor még jobban.
Jó, hát a vendéglátóiparban lehet, most nem magamról akarok beszélni, de ott lehet megtanulni a szakmát, szóval aki végigcsinálta a halóbárt, az M2-t, akkor az Erkel Színház is nagyon nagy dolog, de ott már olyan sok gond nem lehet, de nekem például a Géza, amikor, de még a, azt még egy mondatot csak talán, hogy én a Gézával, mint említettem, jóban voltam, és akkor egy műsorba kerültünk a Hofival, én akkor Gálvegyi voltam, jó voltam, és jött be a Géza, mondom, szia Géza, és átnéz, elment mellettem. És amikor ez harmadszor, vagy másodszor megtörtént, mondom, Géza, neked mi a túró bajod van velem? De ugye a kiugrása óta, azt mondta, figyelj, nem szeretem, ha valaki fúr engem. Mondom, én, igen, bementél az Oriba a Kessler elvtársad, és azt mondtad, hogy te jobb vagy, mint én. Mondom, Géza, hát ilyen hülyességet, ha bemegyek, és azt mondom, gyerekek, jobb vagyok, mint a Gábor Miklós, holnaptól én vagy. És a Gézának voltak ilyen, vagy rossz indulatból valaki berakott neki, és ezeket ő cipelte magával.
Amikor jártál nézni őt a Madárcsba. Azt gondolta, hogy te lopni fogsz tőle.
Hát miután ott játszottuk az Alku című darabot, és utána jöttetek ti, mert ugyanaz volt a díszlete, és akkor először ott maradtam, mert hát a Hoffi meg ugye drága Löfi a titkára, azt mondta, hogy nem lopni jössz? Na Géza, hát az is, én még nem lépett, már 600 éve nem léptem föl. Benne mindig volt egy ilyen, hogy valaki lop tőle, és akkor a második alkalommal személy, mit akarsz megint? Mondtam, Géza, én olyan boldog voltam 4 napig, a felhők fölött jártam, hogy megnézlek megint, és ez így, és akkor a végén már jutottunk odáig, hogy szóval, na mindegy, de Gézában volt egy ilyen mindenkivel egy ilyen, azt hiszem.
Hát én azt gondolom, hogy minden szakma belibe van. Nem akarom a Gézát megnézni, de a motorunknak az egyik dugattyúja a szakmai féltékenység. Az egészséges szakmai féltékenység, ami a tudásunk, a színpad jelentünk,
ami megtisztelő lett volna, de hát.
Nekem ez úgy jött le, hogy ti mindig jobban vagytok.
Jobban is.
Ezt hiszem neked.
Igen.
Mert Löfi mindig mondta, hogy milyen prominens személyiség érkezik a nézőt.
Ő volt a művészeti titkár, ugye?
A Löfleri, igen. Te jobban is voltunk, mondom, volt ez a kis áramszünet közöttünk, hogy kell egy kis áramszünet, és a Géza, amikor először nagyon beteg lett, és akkor mi esténként először 10 percet, 20 percet, fél órát, egy órákat beszélgettünk, amikor ők többek között elmondta, hogy milyen okos voltam, hogy nem maradtam paródista, mert lám kijátszam a Hofit, amikor beteg volt. Ő milyen jó nekem színészként, most mond Nátás vagyok, hogy szarul, bemegy az ember, hogy eljátsza. És akkor mi rengeteget dumáltunk, olyan sok mindent kiadott magából, és emlékszem, eljött a szilveszter, fölhívtam Gittával, beszéltem, hogy az első feleségével, azt mondta, Géza, nagyon köszöni neked, imád téged, boldog vagy, hogy vissza fog hívni. Soha többet nem hívott föl, és aztán hát még, amikor oda kerültem a Madácsba, és volt az első társadalmi ülés, és mindig mi egymás mellé ültünk be, mi lógtunk ki kettel a színészek közül, és akkor azt mondtam, Géza, Isten esküszöm neked, se önálló estem nem lesz, se paródia estem, semmi nem lesz, akkor jó. Igen.
Csak hogy várjuk el, fél mondattal utaltál rá, azt mondtad, hogy voltak balhéi, ugye összetört egyszer egy fényképezőgépet, többször felszólította, hogy ne fotózzák őt, kivezetett valakit egyszer a színpadról, akit tegyük hozzá modortalanul viselkedett, tudomásom szerint négyszer szólította fel, hogy baj lesz, oda ment, megfogta, és a nyakán fogva kivezette az embert, Győrben megsértették őt. Azt mondta, hogy soha többé nem megy
Győrbe. Igen.
Egész a tábláig megy.
Igen.
Egész a tábláig, onnan már.
És nem ment tovább, tehát elment Győr tábláig, és azt mondta, hogy innen egy centiméter. Hát ilyen mélyen benne maradt. Értem.
Igen, mutat, hogy nem lép fel. Igen. Ott voltam végül is, ami történt a dolgon. Egy szerencsétlen szituáció volt, hogy a Rábán szabadtéri színpad, és a Rába nem túl széles folyó, egyik oldalán volt a színpad, a másik oldalán a közönség. És közben itt a csónakosok mentek föl alá mindenfélét, és rájöttek, hogy milyen jó, hogy ők a halász forrakoznak, akármilyen. Mi zenéltünk, egy kicsit könnyebben viseltük, legfeljebb a lassú számokból húztunk, de hát aki jött, megkerült, és teljesen tönkretették neki a számát. Azt mondja, na, kiment, azt mondja, visszajövök. Most visszajöttem még egyszer, én megtanultam a számomat, és megpróbálom előadni. Belekedett még egyszer. Belekedett, azok ott marhára zajlongtak, a rendezők nem csináltak semmit az égvilág. Na, elmondtam, megtanultam a számom, eljöttem, hogy elmondjam, itt nem lehet. Majd, ha megtanultok viselkedni, visszajövök. Viszlát. Az volt ha a társalgóban hallottuk, hogy csöng a telefon, és azt mondta, hogy egészen, akkor már tudtuk, hogy neki felkérték, hogy esetleg jönne fel. Igen. Ilyen szerencsétlen szituációból táplálkozott
ez. Igen, ezt a legendák egyre szaporítják a legendákat, tudod. Szóval, mind a latinovicsos, de fele nem volt, negyed annyi nem volt igaz, mint amit mondtak a Gézáról.
De ő egy indulatos ember volt?
Én nem tapasztaltam, ezt a Miklós dolgozott vele esténként.
Igen, indulatos ember volt, egyébként nem tudta volna egymaga fölvenni a hátára a színházat. Azt nem lehet 20%-on fölvenni, érted? Ha nincs benned kajak, és kimész oda izébe, ott vagy egyedül, és mikor óra most indulj, aha, és mi lesz másfél óra múlva?
Igen.
Ha nem vagy indulatos, hát az a minimum. Nem ittál előtte, nem kokoztál, nem nyomtál be semmit, fel kell magad stenkerelni. Máskülönben mi történik? Bealszanak mindjárt az első sorba.
A Gézának volt egy technikája, ami nekem meg kell mondanom, nekem nagyon-nagyon tetszett, tehát az, hogy leszólt, visszaszóltak, nem tudom én mi, és egy ilyen nagyon nagy műsorban voltunk lenni, és nekem tetszett, hogy a Hofi ült, és leszóltam improvizálni, azt magam is tudtam, és azt hittem, hogy én vagyok a Hofi, de nem, hát leszóltam, ment tovább, és ez ott állt egy hatalmas darabpal, lesz, mondta, gyere le az anyád úr is. Na most innen már nem voltam Hofi, érted, mert egy cingárszőke gyerek voltam, a Géza meg akkor is nagy darab volt, és a végén úgy jöttünk el a műfázból, hogy a drága Zsoldos Imre fűrészen játszott, ez ilyen igazi fű, és akkor ez egy bőrzokban volt, és amellett lépegettem, mert kint várt a Pali, hogy megver. Tehát nem lehetett a Gézától, nem lehetett lopni. A poén technika meg azt más is tudja, csak hát a Gézának a specialitása volt egy négy mondatos viccet, amit én nem tudok viccet mesélni, fél órán keresztül úgy, hogy sírtál, de hogy az, na ez volt az, ami például utána, az egész Hofi után, aztán, de ez egy olyan specialitása volt.
Hogy jelenetet csinált a négy mondatos viccből tulajdonképpen?
Igen. Így van. Én még ehhez csatlakoznék abban, hogy a technikájáról. De ez memória kérdése is volt, hogy belekezdett valamibe, abba hagyta. Folytatta egy egészen más témával, abba hagyta, belekezdett a harmadikba, és most a közönség függő volt, hogy megy tovább még a negyedikbe. Ha gyöngébb volt a közönség, akkor nem a közönség, igen, azt hitte, hogy elfelejtette,
igen,
hogy miről beszélt. Aztán tudom, hogy azt hiszem, nem felejtettem el, és akkor visszamondta az egészet sorra. De volt, amikor elment négyig, ötig, mikor már mi is azt hittük, hogy elfelejtette. És ott rögött az, hogy nyugodt. Ezt a technikát ritkán látni, vagy ez memória kérdés is.
Nem akarom leleplezni a Gézet, ez a Marton Fritzi iskolája, nekem volt önálló estem, azt mondta, hogy olyan, mint egy hal, úgy kell elképzelni, aminek van egy hosszú törzse, amiből vannak leágazások. De ehhez kell az a zsenialitás meg memória, hogy te mindig visszatalálj a törzshöz. És a Gézetben tényleg fanta, tényleg azt hittett, hogy Isten, már biztos, már fogalban is, hogy hol tartok, de tudsz.
Így jó nagyszerű elmondva, és megcsinálva csak a fele is valami bódaszt, egyébként hemzsegnének a Hofi Gézák.
Hát hogy? De valahogy technikája ez. De azért mondom, hogy ilyen baromi egyszerű, nincs semmi érdekes, ennyi.
Olyat is találtam, hogy 2-3 napig például egy tévéfelvétel előtt beteg volt. Volt, hogy orvost kellett hívni, mert hányt. Annyira félt egy tévéfelvételtől, ez igaz?
hát amiket csináltak a Horváth Ádámmal.
Igen, ő rendezte mindezeket.
Horváth Ádám, nyugodjon békében, ő is a szakmának a egyik legnagyobbja volt, és a megújítója volt bizonyos szempontból. Ő ezen dolgozott, de erről soha nem mesélt. És ezt én nagyon becsültem benne, mert én nem attól vagyok jó, hogy elmondom, hogy ma gyakoroltam 2 órát. Senkit nem érdekel. És nem is mondom el, hogy gyakoroltam-e, vagy nem. De mi, ahogy hazamentem, írtam 10 percet, vagy 20 perces darabot, tudod, ez a izé. Nem. És gyötörte magát. Nagyon így gyötörte magát. De soha nem csinált belőle. De még nekünk se. Igen, szemérmes volt. Szemérmes volt ebben kapcsolatban. Lehet, hogy sokkal nehezebben ment neki, lehet, hogy sokkal könnyebben ment neki, nem tudom. Nagyon is tudatosan előkészült, és az egész pályaívét nézve, ahogy nőtt, hogy az 5 perces fellépő időből lett 10 perces, 15 perces, majd fél rész a mikroszkópon, és amikor a mikroszkópnak véget, akkor át kellett jönni, szembe kellett nézni, hogy most mit fog csinálni a madácsban másfél órát. Nem járt színművészetére, mert nem verték fel soha.
Rózsanyi
Kálmán. Azon kívül akkor még egy beiskolázott izében ilyen csőlátás volt. Zenakadémiára jártam, és ott is olyan csőlátás volt, hogyha nem azt játszottuk, amit kellett, akkor azt mondták, mit akar itt kész, menjen az izében. Nincsen, de nem ez diplomája. Ugyanez volt az, de diplomás színész vagy, bocsáss meg.
Én még a régi
egyefene, én is. De tudod, hogy ez milyen csőlátás volt, igen, hogy lenézték azokat, akiknek nem volt papírjuk. Pedig ma már tudjuk, hogy bizony nem mindenki az,
hát a latinamistán sem volt. Alapján. Igen. Ugye? És annyi mindenkinek van már papírja.
A Hufit például volt, hogy lenézte valaki.
Hát biztos vagyok benne.
Folyamatosan.
Mi az, hogy valaki, mindenki. Hát mondhatom az egész villám színpad.
Ja jó, hát édes Miklós,
de mindenki, és most megint visszacsatolok arra az egészséges szakmai félsikerségre, hogy jön valaki, és másképp teker, mint most az Azariá, tudod, majd ezében másképp zenni, vagy kicsit másképp, vagy nem tudom, micsoda. És akkor rögtön föltámadnak a hizék, megint van benne jó és rossz, de ez a Gézát hergelte is, és töltötte is, és azt a lendületet, ami éppen az ő hajtányában volt, még nagyobb erővel tolta tovább, hogy dolgozzon és mutasson, vagy valamit akarjon csinálni.
Ne haragudj, hogy helyetted kérdezem meg, de ki volt az, aki a Géza azt mondta, hogy na hát ez most akár mondta ezt nevet is.
Nem
hiszem, hogy volt olyan, aki
a Géza. Mindegyikkel dolgoztam, és igazából tudom, hogy...
De hát a közelében nem járt senki. Egy ember volt, tudom, akire...
Volt jó Villám Színpadnak a társakban, most ne akadjunk el, tudom.
Ja, hát ott, ja, bocsánat, igen. De hát, igen, fura, hogy Hofi Géza, hát, igen.
De
jó.
Ki vagy te?
Arra ti rájöttetek-e, hogy ő végső soron miért jött el a mikroszkóptól? Találtam egy történetet, Marton Frigyes számolt be róla, a fiatalabbak kedvéért mondjuk el, hogy Komlós János volt először az igazgató, főrendező volt Marton Frigyes, Komlós halála után Marton Frigyes lett a mikroszkóp színpad igazgatója, és vitt Hofi Géza egy tálat ajándékba Marton Frigyesnek, azzal a felütéssel, hogy nagyon sokáig szeretnék veled ebből a tálból cseresznyézni. És azt hiszem 2 év után eljött a mikroszkóptól. Sikerei csúcsán. Miért?
Kokuk talán felajánlották, nem tudom én. Igazából nem tudom, mi voltam. Azt tudom, hogy már akkor most voltak problémái, mert hogy kinőtt a Géza a színházat, és mindenki a Hofi műsorra jött, nem pedig azért, hogy arra kérek egyet, és nem pedig az aktuális darabra. Tehát ott már volt feszültség, hogy mennie kellett. De mondjuk ezt a Marton Ficit nem nagyon...
Ezt én sem tudom.
Ha mondok tudom, lehetséges opciókat nyilván korábbi nyilatkozatokból...
Melyik a legközelebbi, mondjad?
Igen. Például Farkasházi Tivadar azt mondta, hogy lehet, hogy kicsit a fejére nőtt Marton Frigyes, és azt gondolta Hofi Géza, hogy tudja ezt ő már egyedül is.
Ez is lehet.
Lehet, abszolút. Nekem abszolút lehet. Volt hasonló problémám Marton Frigyessel, nem akarok magamról beszélni. Rendezett egy Tália kabarét, és akkor én már tényleg nem tudom. Azt mondta, bejöttem, azt mondta, állj, menj ki. Tapsolok, bejössz, tapsolok, megállsz, tapsolok, meghajtod a fejed, tapsolok, elkezdesz. És én, aki nem, azt mondtam, hogy de hát aztán...
Haza biztos nem.
És hazamentem. Tehát most gondolj bele a Gézának, hogy ezt mondta Marton, hát akkor nem csoda, de nem akar Istenem, hogy Marton figyelj bántani, mert nagyon hálás vagyok én is neki. Meg a Géza is gondolom a nevében mondhatom.
Elképzelhető, hogy van belőle egy vonás.
De... Marton Frigyes ugyanebben az interjúban például azt mondja, hogy már korábban Komlóssal sem volt feltétlen, felhőtlen ez a viszony, mert hogy Komlós rendre a legjobb jeleneteknél kitalálta, hogy ő is ír erről egy hasonlót, tehát ezt nem tehetik bele az előadásba. Ez igaz?
Ebben is biztos van.
Lehet, hogy
van igazság. Van igazság.
Meg hát a Komlósban lehetett aztán, mert a Géza, ahogy nőtt, a Iván Kozirevből tényleg az volt, hogy jaj, Istenem, mennyi van, még mikor jön már Hofi. Tudod, és akkor az ember, gondolom a kollégák, hát nem eltúzom ezt, hogy kollégák, de hát akik ott voltak, azok nem örültek ennek. Sas Józsi különben a Géza egyik legjobb barátja volt, tehát én azt nem feltételezem, hogy köztük lett volna egy ilyen, hogy egy ilyen Sas Hofi ellentét.
Esetleg az ő primátusa, aztán befejezem itt a korábbi idézetekből való idézgetést, esetleg veszélybe kerülhetett, gondolom én, ez is Marton Frigyes egyik idézetére utal, aki szerint, lehet, hogy rossz indulatú a feltételezés, szó szerinti az idézet, Komlós esetén akkora volt Hofi befolyása, hogy ha valakivel ő nem akart együtt dolgozni, közben járt Komlósnál, és Komlós engedett neki, el is bocsáthattak egy ilyen színészt.
Mondj egy ilyet, hogy kiről van szó.
Ezt Marton Frigyes
mondj egy ilyet, mert a Géza mellett nem volt jelentős idő.
Hát azért
nem volt jelentős idő. Elbocsátották a ruhatáros nénit, vagy elbocsátották a hangos gyereket, mert berúgott. Istenem, másik színházban is előfordul ilyen. Tehát nem volt kire. Kiről beszélünk? Hogy befolyást kellett szereznem, hogy az egyszerű nénit el... Nem volt a színpadon a Géza mellett senki. Szólista volt. És az is maradt élete végéig.
Ő befolyásolható ember volt? Találtunk egy olyan idézetet Farkasházi Tivadartól, mi szerint nagyon nagy hatással lehetett rá egy mikrokörnyezet, és ő mondhatta neki azt, hogy hagyd ott a mikroszkópot, máshol is nyit neked a sors teret.
Hát nézd, bocsáss meg, ha a mikroszkópon elfért 80 vagy 100 ember, azért a Madács kamaraszínház, az Ádám Ottóval, az élen, hát ez egy nagyon nagy lépés volt a Gézának.
Hát mondjuk úgy, hogy minőségi ugrás.
Mennyiségét,
ugrás. Én annak tekintem, mert a Madács Színház az országunk egy legjobb színháza.
Most a régi Madács, ugye a Madács kamaráról beszélünk.
És Kerényi tudomásom szerint ő királyként fogadta.
Abszolút.
Ott volt meg, átadták a nem tudom, 5 milliómodik lemezét, erről még egy szót se szóltunk, hogy ilyen ember nem volt, aki leverte a poppiacot.
És a Kerényi rendezte a Géza temetését is, talán rohadt át a Kossuth térre, mert ott volt még egy hakni aznap délután 3-kor.
Tudomások szerint téged fölkért, hogy mondj beszédet a temetésen. Igen. Miért nem vállaltad?
Mert ide, kérlek szépen, mert azt mondtam, hogy én nem tudom, egész egyszerűen úgy éreztem, hogy nem tudom megtenni, és akkor...
Én megértem, hogy én képtelen lennék beszélni, nagyon jó barátom, képtelen lennék ilyen szituációba beszélni, hogy az át is menjen még egy emberen.
Tehát... Igen, meg az ember önző, hogy ne pusztulj bele.
Na pont erről van szó.
Igen. Szóval, ha valami közömbös, én nem akarom Istenes megbántani a Lengyel Menyhért emlékét, akit a családja sem ismert, amikor az 90, nem tudom, 148 éves volt, az ember ott el tud mondani pár mondatot, de én Gézáról, én ott pusztul. De hát legyen az önmagának.
Nekem az egész a mikroszkóp vége homályos. El voltam foglalva a saját dolgommal, és csak arra jelent, hogy jelentik a Géza, hogy hát az Ádám ott azt mondta, hogy ha Hofi Géza vállaljon a Madácsot, akkor a Madács vállaljon a Gézát. Úgyhogy lesz dolgunk Mikloskám, úgyhogy Géza, gyerünk.
Ugye itt most beszéltünk arról, hogy színpadon mekkora volt. A rádiókabaré nagyon sok mindent rögzített, de a tévés mulasztás, tehát a magyar televízió mulasztása, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy azért számottevő, mert nagyon sok jelenete este nincs felvéve. Erről ti tudtok valamit, hogy ennek mi volt az oka?
A Hofélia van talán egybe fölvéve. Én azt hiszem, és akkor most nem fejtek meg egy nagy titkot, de Miklóstán igaz, hogy a Géza azért is idegenkedett a televízió. Ugye a Rádió Kabaré szilveszterében mindig ő, tehát olyan fél órát adott le, amit ő már azzal már nem akart foglalkozni. Nos, a tévében annak idején, amikor a magyar televíziót néztél 4-5-6 millió ember, ha lement mondjuk egy Hofiest, akkor mit csinál holnap után? Tehát azért...
Ja. őt azt hiszem a határidők a halálra gyúrták. Tehát ő képtelen lett volna egy sorozatba például részt venni, ahol havonta vagy két havonta,
igen, hát
vagy,
más,
vagy időnként, meghatározott időként jelentkezni kell, pedig felajánlották neki. Mint hogy felajánlották az operába, hogy játssza el a Frostot a
Denevérbe.
Hát óriási lett volna, és ott tépelődött, és kérdezte, mondom, Géza, szerintem neked baromira menne.
Igen.
És nem mert kilépni a komfortzónájából, és tudod, utólag azt mondom, hogy jó tette.
Miért?
Azért, mert ráugrottak volna, hát alig várja valaki, hogy az összes jelentős és az országosan jelentéktelen magukat írni tudó emberek ráugorjanak.
Hát, beszéltünk arról, hogy a televíziótól egy picit távol kellett, hogy maradjon, vagy távol maradt. Sas József idéz fel egy történetet, hogy a TV2 beláthatatlan összeggel kínálta őt meg, és erre is nemet mondott. Ez már ugye a kereskedelmi televíziózás hajnalán. Miért nem volt ő hajlandó egy igazi nagy kiszerelésű televíziós megjelenésre, mondjuk a kereskedelmi tévék idején?
De mi erre gondolsz?
Mondjuk egy szilveszteri műsor.
Szilveszteri? Hát hány szilveszteri műsor?
De a kereskedelmi tévékről beszélek, azért nem mindent rögzítettek, tehát a rendszerváltás után olyan nagyon sok szilveszteri műsor nincs fölvéve Hoffi Gézával.
Nincs Big Bender, a kis stadionban, bárhol, a tévében, 70-ben évenként. De ott azt nem tudom, miért nem vállalt el már neki, azt hiszem nem volt rá szüksége. Tudod, mikor az ember lemegy Nyíregyházára, és megtelik rá, egyszer magára a sportcsarnok. Egyszer, kétszer, háromszor. Utána elmegy Debrecenbe, ami alig van 20 kilométerrel arrébb, és ott is megtelik a sportcsarnok. Ennek az embernek mit tudsz felajánlni? Még pénzt? Mikor maga olyan kis fogyasztó, hogy amit megeszik, és tudod, mit volt, hogy Balatonboglár ízét, pezsgőt, és öntötte bele ízét a vörösbort félig-félig. Ennyi. Ez volt a fogyasztása. Ennek azt tudod mondani, hogy kap 100 millió forintot.
But a bőrcseki szürke nadrág csikos.
Mondtátok, pontosabban te említetted azt, hogy...
Nem az a pályának a csúcsa, hogy fölít el az RTL-be egy durranásba. Érted? Az csak egy kis csúcs, ahhoz képest, ahol ő volt.
Igen, csak én nézőként, vagy a néző aspektusában mondom, hogy azért nekem fáj a szívem, hogy nagyon sok mindent nem nézhetek vissza.
Az nagyon nagy bűn. Az nagyon nagy bűn, de nem a kereskedelmi csatornák, hanem van egy királyi televízió, igen, ahol akár kínai is meghallgathatod a híreket, de Hoffi Gézát nem láthatod ott sem.
Azt meg tudjátok erősíteni, hogy az utolsó időszakában keserűbb lett. Keserűbb lett kicsit a színpadon is, kritikákat találtunk, tehát a jó kedve, vagy az a fajta vidorsága, ami korábban jellemezte őt, a könnyedsége, az kicsit szomorkásabb lett. Akár színpadon, akár magárénítkezésben.
Hát, beállhatunk a sorban. Beállhatunk a sorban, hát változott a világ, nagyot változott a világ. Szerintem próbált maga módján küzdeni ellene, azok az eszközök nem voltak túlságosan hatékonyak, hogy mondjam, mert a világ az megy tovább, és belefáradt ő ebbe. Tehát, hogy folyamatos, egy kicsit belefáradt, és talán ettől is volt rossz kedve. De jó, hogy volt mellette az Illedi, hogy
második feleségem,
hogy nagyon éven tartott, nagyon sok minden nem tudott egyezni. Tartvára annak, hogy az ő nyelvezete is durvult, másképpen, mert hogy a népnyelv sajnos eldurvult, hát látjuk, hogy mi van ma, hogy hová, meddig tud ez még menni, majd nyilván vissza fog fordulni.
Hallottam,
hogy volt a 17. században Prüdénia.
Előre megyünk, nem hátra. Nem, a Gézában volt igen egy elkeseredett dű, szerintem.
Igen.
És a mai napig azt hiszem, Istenem, a Hoffi élne, amiket mondana. Mondom, félek, hogy már nem szóval van a dolgok, amit nem lehet, egy ideig lehet humorral kezelni, aztán nem. De azt tudom, hogy például előadás után, ugye fölmentünk, a Géza mindig ott ült, fölletett benne a madács kamarában, hátramentünk, ott ült trikóban, a kabát, és egy nagyon, nagyon fáradt, meghatóan fáradt öreg ember ült ott, és akkor az ember ott puszilgatta a fejét, és azt
igen. És volt néhány kivételes pillanat, mikor valaki véletlenül megjött egy kellemes szőkehölgy, nem gálvölgyjel.
Nem lehetett hátra az
urat. Akkor a Géza újra töltött, és még igen, a maradék erejében még egy-két poént elmondott.
Igen. Nek hát az a kivén, hát a Madászkutya daltod, ez nekem döbbenetes volt, amikor a Géza temetése volt, és csönd volt, és úgy zengett a farkas, hogy az igazságból elveszett az íj, és hát ezt az íjt vesztettük el valóban, ezt keresgéljük, vagy kereste volna a Géza is még, de tényleg ott ért, úgy, szóval az ember, na jó, adjuk meg, könnyezni kezdek.
Az a helyzet, hogy néha azt gondolom, hogy a sors nagyon bölcs. Ezt most lehet, hogy csúnya, amire gondolom, hogy elzárta a csapot ott, amikor kellett. Hogy, mert aki sokáig él, sokat szenved, aki rövid él, benne van, hogy nem tudott mindent elmondani. Én azt gondolom, hogy a Géza nagyon sok mindent elmondott, és nagyon magasra vitte azt, amit ma műfajnak nevezünk, vagy a műfaját. És úgy, ahogy a Krótanár úr mondta, én azt gondolom, hogy baromi nagy ürt hagyott maga után telt.
Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a Géza nevében.
Gálvölgy János és Malek Miklós után Réz András esztétával igyekszünk megfejteni a Hofi titkot.
Arra rájöttél-e, hogy ő miért lett, és szerintem ő nagyon az, kulturális kód?
Valamit értek belőle. Én lehettem, vagy 18-19 éves, amikor először láttam, mikroszkóp színpad, az apám elvitt, az ember mondjuk ebbe a korban már nem az apjával jár persze színházba. Oké, kivételesen megyek apámmal, Hofi miatt. Itt a 60-as évek legvégén vagyunk, félreértés ne essé, mert hogy mindenki Hofiról beszélt, meg hogy nem lehet bejutni. Nem is lehetett egyébként. És hihetetlen furcsa élmény volt, mert ugye én akkor már vagy bölcsész voltam, vagy készültem oda. Szóval világos volt, hogy ez nem az én szórakoztatóiparom. Szóval, hogy én olyan kifinomultabb vagyok. De közben meg a hatása az brutálisan erős volt.
Milyen értelemben?
Olyan értelemben véve, hogy ő teremtett egy nyelvet. Olyat, amilyet én korábban nem hallottam színpadon, pódiumon.
Ez a tegeződés, ez a plebejus hang, ez a közvetlenség?
Pontosan, plusz azért tett hozzá nagyon gyorsan, hogy amikor én azt mondom, hogy egy új nyelvet teremtett, tényleg teremtett egy új nyelvet, tehát ő nem egyszerűen a kocsma nyelvét kezdte el használni, tehát nem paródia volt, hanem az utca nyelvéből, a kocsma nyelvéből, a piac nyelvéből megteremtett valamit, ami sokkal bonyolultabb volt.
Bonyolultabb?
Állati bonyolult volt. Miért? Később jöttem rá, hogy ezek nagyon komoly dramaturgiai alkotások voltak.
Megkomponáltak?
Minden porcikájában rohadt életben. Ezt akkor még nem értettem, de hát akkor mit értettem én még ilyen marhaságokhoz? A hatása az egyebek között abban volt, hogy ilyen furcsa kitekintések, szünetek, várakozások. Mondom, én akkor nem értettem az egészet. Tehát figyelj, nemrég érettségiztem, az egyetem meg olyan, ne tudd meg. Csak a hatás volt bennem, hogy én most erre az emberre rohadtul figyelek. Ez, amit ő felépített, ez abszolút unikális volt. Ja, és akkor az a kérdésen nem vetődött, hogy egyébként a magánéletében milyen a Géza, hogy szereti a feleségét, hogy iszik-e vagy sem. Volt egy másik személyisége, aki megjelent minősíthetetlen cuccban a pódiumon, színpadon, az ördög tudja hol, és megszólalt, és ettől a pillanattól kezdve valami más természetű kontaktus jött létre, mint amit addig megszoktunk.
Bárkitől? Tehát az egyetemes kabaré történetben szinte bárkitől? Úgy érted?
A magyar kabaré történetben.
Úgy értem, a hazaira gondoltam.
És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert hogy a magyar kabaré történetnek nem ökén ebben jártas, mit tudom én, az egyik volt tanítványom, sokkal többet tud róla, de mivel most a bóta nem ül itt, kénytelen vagy beírni vele, szóval ami nem fura dolog, hogy a két világháború közötti kabaré, az szúlélte önmagát. Tehát ha ma belenézel a 60-as, 70-es évek kabaréjába, az pontosan úgy működik, mint a két világháború között. Szendrő, Kazal, Kellér Dezső és a többiek, Salamon Béla, sorolhatjuk, folytatnak egy olyan hagyományt, amelyik annó remekül működött, és valahogy úgy néz ki, hogy ebben a megváltozott világban is működőképes. Tehát ez olyan, mint a Állami Áruház meg volt neked a film. 1953. A sötét diktatúra mélye. Akkor hogy a francban van az, hogy az emberek a mai napig imádják? Hát úgy, kérem tisztelte, hogy ez ugye egy színpadi műnek készült eredetileg, csak akik csinálták, hozták magukkal azt a fajta tudást, tapasztalatot, ami a két világháború között született meg. Szóval átjött ez a fajta kultúra, és nagyon sokáig élt a mi körünkben, és amikor volt még olyan, hogy rádiókabaré, nagy részt ezt vitte tovább. Aztán maradjunk abban, hogy a közönség is megváltozott.
De ehhez képest mennyiben volt új hang, Hofi, ha ez a koordináta rendszer?
Azért tudomásul vett, hogy megváltozott a közönség. Bár a színházban döntő módon még a, fogalmazunk így, a középosztály üldögélt, ha a kádárizmus társadalmi struktúráját egy ilyen elemmel leírhatjuk. Tehát azért félreértés ne esély, nem járt mindenki színházban, de aki mégis elvetődött Hofira, rábjegyzett, azért Hofi iszonyatos mennyiségben haknizott. Tehát ő járt az országon. Na most, amikor már jött a hakni, akkor olyan emberekkel találkozott, akik nagy valószínűséggel békefi, nóti vagy rejtőjenő jeleneteit, ha nézték, nagyokat kacagtak rajta, de nem volt semmi közük hozzá. Nem volt politikuma. A Hofinak meg volt a rohadt életbe, és Hofi reflektált arra a világra, amelyben élt. Magyarán ő átlépte ezt a viccelődős, bohózatos izét, és azt mondta, hogy nagyon sajnáljuk, itt vagyunk a 60-as évek végén, és aztán még ugye jöttek évtizedek, ennek a világnak más természetű konfliktusai és problémái vannak.
Ő ezt művészként, előadóként érezhette meg, vagy egész egyszerűen a kőbányai indítatása volt, ami ennyire rezonált mindenre?
De valószínűleg mind a kettő benne van, ugye, és Hofi Géza hát abszolút irillésre méltóan tette a dolgát, valami olyasmit használta, amit ma már senki nem ismer, de nem is kellene, sőt be kéne tiltani. Ezt úgy hívták, hogy józan parasztész. Tehát az ő alaptézisei abból indultak ki, hogy itt élsz egy olyan országban, egy olyan kultúrában, ahol a dolgok nem működnek rendeltetésszerűen. Ahol a hatalmi struktúra nem könnyíti az életedet, hanem nehezíti. Ahol kontraszelekció van, és alkalmatlan emberek gyakorolják a hatalmat. Na most ez mindennapos élmény volt. Csak ez a mindennapos élményt nem lehet a polgári kabari fogalmaival és mondataival megfogalmazni, mert amint elkezded írni, tudom én, amikor vicceset írok, mindig rájövök, hogy a rohadt életben fejnehéz vagyok. Szóval sokkal egyszerűbben kellene. Na, Sofi Géza meg azt mondta, hogy ha nem tud egyszerűen megfogalmazni, hogy mondjam, közérthető viccekké formálni ezeket a dilemmákat, meg ütközéseket, akkor hát egy szűk kör talán szeret. Hofi Géza viszont nyelvet teremtett. Akkor volt ilyen érzésem, amikor mondjuk Tímár Péter szatírái a moziba kerültek élen az egészséges erotikával. Kitalál egy új nyelvet, amelyet nagyon sokan utálnak, a hatalom semmiképpen nem szereti, de ezen az új nyelven lehet elmondani egy csomó mindent, ami elegánsan, irodalmi módon megfogalmazva az égat egy világon senkit nem érint meg.
Tulajdonképpen te azt mondod, hogy ő tervszerűen egy picit úgy fogalmaztál egyszer, hogy az ő üzenete, hogy egyszerű bunkó vagyok, aki még nálatok is kevesebbet tud, de józan paraszt észre megpróbál magyarázatot lelni a világ ellentmondásaira.
Így van.
Az, hogy sokan, vagy sokan, pár elemzést olvastam
ezzel. Ezzel még egyetértek, ezzel a régi gondolatommal.
Hogy ilyen anti-irodalmi stílus talált ki magának. Tehát ezek a szóhasználatok, hogy figyeljé már, még inkább közelebb hozták érzületben is, és érthetőség számára is, szempontjából is a közönséget?
Hát, figyelj, most ezen gondolkodom, hogy, de fogalmam sincs, hogy Hofi Géza mit olvasott, milyen filmeket nézett, mit tudott mondjuk az amerikai stand-up világáról. És először mondtam, hogy jó, hát akkor ő egy stand-upos volt, de nem igazán stand-upos. Én azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal mélyebben átgondolta, hogy ennek a furcsa, általunk lakott, élhető, de elcseszett világnak hol vannak a, hogy mondjam, a kórságai, a furcsa tünetei. És erre mondom, hogy porcelángyár, lehet, hogy porcelángyár, de lehet, hogy annyi, ami ma is ránk férne, ha néz körül, tehát mielőtt neki látsz bonyolult elméleteket gyártani, mi lenne, hogyha Ockham borotvájának elvét követnéd, ugye egy rendes középkori filozófus volt, aki azt mondta, hogy a dolgok számát ne szaporítsuk fölöslegesen, ami valami olyasmit is jelentett, hogy ha egy dologra van két magyarázatod, akkor valószínűleg mindig az egyszerűbb a jó.
Ő tudatosan alul pozícionálta magát?
Hogyne. Nem, Hoffi Géza, hogy mondjam, többet tud, mint amennyit előad neked.
Pont ezért, ebből a megfontolásból, amit eddig mondtam.
Na de olyan, mint Rejtő Jenő. Most ugye mindenki ezt a Rejtő regények, a kalandregény, meg azért, meg a ponyva, mi fene. Na most, ha elkezded komolyan olvasni Rejtőt, akkor kiderül, hogy a milliónyi apró utalás az arról szól, hogy ez a Rejtő Jenő alapvetően egy olvasott, zenében jártas, szóval egy ilyen kiművelt emberfő, sőt még arra is rájössz, amire nem biztos, hogy az olvasók azonnal rájönnek, hogy több olyan regénye van, amely gyilkos társadalmi szatíra. Na most Hoffi Géza, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen furcsa rejtői alkat, meg talán még Moldovával tudnék párhuzamot mutatni, mert hogy Moldova György is teremtette egy viszonylag egyszerű, harsány, szatirikus nyelvet, amelyet, hát, hogy mondjam, lényegében mindenki értett. De ő is lényegesen bonyolultabb háttereket rajzolt. Az volt a nagy artista mutatvány az egészben, hogy ha te nem vagy egy kiművelt emberfő, Moldova szatírái, akkor is erősek, ha nem vagy egy kiművelt emberfő, Rejtő akkor is mulattató, és ha nem vagy egy kiművelt emberfő, Hoffi Géza akkor is ki tud mondani olyan dolgokat, amelyek a te szívedet nyomják. Szóval ezek nagy artista mutatványok, mert hogy az ő esetükben nem arról volt szó, hogy majd így egymás közt mi kiművelt emberfők megbeszéljük a világ dolgait, hanem azt mondja, hogy és mi van veletek, édeseim, akik húzzátok az igát? Mi van veletek, akik ilyen kétkeziek vagytok? Akkor nektek nem jár semmi, szóval majd egy operettestet fogtok kapni, és jól érzitek magatokat? Ezek a csávók meg úgy gondolták, hogy attól, hogy valaki a vízvezetékedet javítja, a szemetedet hordja el, vagy a földet túrja, jár neki az a fajta szórakoztató kultúra, amely, hát hogy ne, lehetőséget ad neki, hogy más szemmel is lássa a világot.
Azáltal, hogy ő így alul pozícionálta magát, lehetőséget adott arra, hogy nagyon sok emberben az az illúzió megképződjön, hogy ő bölcsebb, mint mondjuk, aki épp beszél?
Hát, figyelj, ez egy állati bonyolult hatásrendszer. Tehát bejön egy ember, aki egy kicsit piás, egy kicsit szakadt ruhában van, és mocskos a pofája. Fú, ez még nálam is bumburnyákabb. De hát akkor, figyelj, ő mégis ott áll a pódiumon, a színpadon. Na, akkor hallgassuk, hogy mit tud mondani. Igen, ám, csak egyszerre csak bekerülsz egy olyan világba, ahol ez az ember nagyon közel van a te nyelvedhez, a te benyomásaidhoz, csak most hirtelen másképpen szemléli mondjuk azt az Őrültek házát, amelyet Magyar Népköztársaságnak hívtunk. Hoppá, 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 mit is mondott a Géza? Meg úristen foci, hát ez a mi világunk, ember. Hát amikor leülünk egy kis sörrel a tévé elé, hát ezt nézzük meg. De bocs, a Géza nem arról beszél, hogy hogy ki nyert, meg ki veszett, hanem arról, hogy a foci, ami a mai napig faltól falig kitölti a mi nemzeti öntudatunkat, valamiképpen lenyomata annak a világnak, amelyben élünk, és azt mondja, hogy lehet, hogy ez nem egészen tiszta játék, lehet, hogy itt csalna. Lehet, hogy ugye volt a klasszikus nagy gondolata, a kis pénz, kis foci. Úristen, akkor most hogy is állunk? Mert hogy a Géza azt mondja, hogy féljél már, azt mondja, majd ha, hogy is van, te tudsz úszni? És ha megfizetlek. Szóval egy csomó olyan dologról beszél, amit marha nehéz megfogalmazni, és ugye ez még az előző kádárizmus volt. Tehát hogy a francba van az, hogy mindent lefordítunk pénzre, és az emberi kvalitások, a tényleges teljesítmények különösebben nem számítana. Ha Géza élne, valószínűleg most lenne egy külön száma arról, hogy milyen az, amikor valaki nyer az olimpián, mégsem szeretjük, mert nem nyilatkozott eleget. Szóval egy olyan világ, ahol mindenkinek jár a szája szakadatlan, és közben lehet, hogy észre se veszed a valóságos emberi teljesítményt, a fáradozást, a melót, az se, hogyha érted teszi. Na jó, de ez már egy ilyen érzelgős marhaság.
Ugyanakkor néha bedob egy-egy adisort.
Bebizony.
Ezt azért teszi szerinted kikacsintás gyanánt, hogy gyerekek, azért én ezt egy picit játszom most ezt a, milyen szót használtál, bumburnyákot, aki igen, hibásan ejti ki a T betűt időnként, vagy hozzátesz egy ragot, mert voltak ilyen,
persze,
nem tudom, én kiírtam párat, még szép mi, tehát amikor ezt mondja, kicsit hibásan, ezáltal...
Szinte mindig hibásan. Amikor Adit idéz, akkor nem hibázik.
Uh-huh. Ezzel jelezni akarta azért a saját maga olvasottságát is, ugye?
Hát figyelj, benne van ez, mert hogy édes Gézánk tisztában volt azzal, hogy egy adott ponton ő már nem egyszerűen a lent lévők szószólója, hanem mindenkié. Nagyon sokan azt mondták, hogy nem, a Géza nekem nem jön be, mert hogy én nem vagyok célcsoport, hogy elegánsan fogalmazza. De közben Hofi meg ilyen izé volt, hogy Hofi, hát ha a tévé hajlandó Hofit adni, akkor valami ünnep van. Hogy Hofinak mindenféle kis kazettái terjedtek kézről kézre, amikor még létezett ez a hanghordozó. Szóval olyan emberekhez is eljutott, akik, hogy mondjam, másfajta szórakoztató kultúrához voltak szokva, és Hofi Géza, nem jó, ez az okos volt, hanem végtelen józanul látta, hogy a hitelesítő elemek elfogadhatóvá teszik. Az értelmezők manapság abból indulnak ki, hogy a megengedett sebesség, meg a Hofi be volt csatornázva, meg a szelep, meg az ördög tudja mi. Na most mi van akkor, hogyha a korabeli hatalom úgy gondolta, hogy de hiszen nevetnek az emberek. Tehát lehet, hogy nem állt fel külön bizottság, nem volt miniszteri vagy kormánybiztos arra, hogy szabályozza a Hofi jelenséget. Lehet, hogy ilyen lazán azt mondták, hogy de hát az emberek kacagnak, ez egy kabaré, és abban a pillanatban, hogyha elkezdjük túlpörgetni, akkor lehet, hogy többet ártunk magunknak, mint így. Mert fordíts meg a képletet. Van egy nagyon sikeres kabaré személyiséget. Hát kabaré, nem tudok most jobb szót hirtelennyében. Ha hirtelen elrendeled, hogy ne kacsincson, ne mondja azt, hogy tudjuk ki, ne utaljon létező politikai aktorokra, akkor nem fog működni ez a szám. Ha megkérjük, hogy ne beszéljen a... Most sorolhatnám, hogy miről nem szabad beszélgetnie, akkor a közönség nem fog nevetni. Akkor nincs többé Hofi Géza. Ettől boldogabb lesz a közönség, a magyar választópolgár? Nem valószínű. Sőt, lehet, hogy támad egy olyan rossz érzése, hogy ezek a genyák befogták a Hofi száját. ott rohadjanak meg, ahol vannak. Szóval ezek soha nem annyira egyszerű képletek, mint ahogy ma megpróbálják velünk elhitetni. Tehát lehet, hogy egyszerűen az volt a dologban, hogy hát ez nem a rendszer felforgatásáról szól. Ez egy olyasfajta rendszerkritika, amitől senki nem fog kiegyenesített kaszát rakatni.
Szerinted ez a mai világ, ez nagyon az övé lenne?
Nem. Nem, mert egyszerűen tehetetlen lenne az online létezéssel szemben. Erre nincs megoldás. Ő egy offline világ része, még akkor is, hogyha a képernyő jelenik meg, mert az ő jelenléte az az, hogy ott van az emberekkel, hogy megszólítja őket. Na most attól, hogy ez a megszólítás csak egy színpadi gesztus, ezért te még úgy érzed, hogy téged is megszólított. A furcsa gesztusai az, na némá végre leesett, mondja, amikor egy vicc után valaki fölnevet. Ja, hogy ez, hát, hogy gúnyolódik, nem egyértelmű. Kapcsolat. Odafigyel. Itt vagytok. Tehát abszolút lebontja a színpad és a néző közötti teret, nem ilyen színházművészeti módon, hanem azt mondja, hogy itt vagyok, látlak benneteket, figyellek benneteket.
Igen, de ő televízióban is nagyon hatott.
Igen, csak ott volt a virtuális közönsége mindig. Mert hogy a televízióban ugyanúgy kiszólsz, azt figyeljél már, most mit csinálsz ott hátul? Mondta, és te ültél a tévékészülék előtt, és működött. Na most ez online abszolút nem működik, főleg azért nem, mert ha szegény megboldogult Hoffi Géza előadna ma egy aktuális, éles, kemény, a befogadókat megragadó számot, akkor ott alatta a 187 ezer komment közölné, hogy ez az ember egy állat, tessék kirúgni. A másik közölné, hogy neki kell adni minden díjat, amúgy minden díjat megkapott. Aztán valaki azt mondaná, hogy ezt nem kellene tűrni, hogy a mi világunkban ez az ember lábbal tiporja, és felsorolná. De most erre Hoffi Géza mit mondaná? Többé nincs már ilyen mondat, hogy de ember, ez kabaré. Mert hogy a mi kultúránkat ebben a pillanatban, és talán ez nem csak Magyarországra vonatkozik, a felháborodás fűti az indulatok. Hoffi Géza meg nem indulatokat akar szítani, nem csak azt akart, hogy miközben ülsz és vihogsz, érts meg egy olyan összefüggést, ami eddig talán nem volt számodra nagyon világos. Vagy egy helyes sávú volt.
Egyre válaszolj még, amikor meghalt Baló György, azt hiszem Szegő András írta azt, hogy sem elődöd, sem utódod. Ez Hoffira is igaz?
Hoffira még inkább.
Jó, hogy itt voltál, köszönöm szépen. Ez volt tehát a nagymű Gálvölgyi Jánossal, Malek Miklóssal és Réz Andrással. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától, a nagymű következő részében a Megasztár sikerének nyomába eredünk itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.